ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Térei János olvassa fel verseit.
Aranykor. Villamospótló járt a körúton aznap, szikra esőt szórt a sincsi szoló. Arra gondoltam éppen, a Centennial Parkban, az ovális medence, még aranykori helyszín. Akarok élni, ajvé! A 25. nyár! Bár kanasztázni hívtak a felsőbb körökből, kanosszázni mentem inkább, megfagyni Mátyás földre. Bezzeg a forró parkban. Evanston pereme, kevés ilyen Chicago. 95 Fahrenheit, de befőtt gyanánt el vagyok. Görkorcsolyázók, kocogók írnak le köröket körülöttem, a fókusz én vagyok. Porzik a torkom, remegek a Samuel Adamsért, hat üveggel végzek, és édesdeden alszom, mint alsó tagozatban, amikor utoljára nyugton. Az ördögnek tartoztam a Mátyásföldi körrel. Novemberi kanossza füstbe ment jegyesség után. A panaszfal tövében panasznapos férfi. Utamat kiadták. Utolsó menetrend szerinti járat. Bezzeg a halvész bűze a hideg Michigannél. A Seattle játszik a Bullszal, június van. Kettőt találhatsz kitarol. Ütve fúróval verünk szét egy lépcsőt a Chicano negyedben. A talajszintig hatolunk és tovább. A misén egy szent fazék dicsekszik, hogy fényt vitt Afrikába. Azt mondta a szerelmem, nem ígért rózsakertet. Hogy befőtt gyanánt ellegyek ezen a sárgolyón, kié a felelősség? Az övé semmiképpen. Szombaton eszít parti, haját vörösre festi a szerelmem. Minden hír Mátyásföldről bogarat ültet a fülembe. Ha alszom szemhunyás nyit, még a szőkével alszom. A Centennial aranykori bölcső. Annak tisztelem, nyilván ráfogás. Már mozgósít a honvágy. Dolgom az óhazában. Sincsi szólót nézni, maradni a járdán megszokásból. Megfigyelni és lejegyezni a botrányt, minden kanosszajárást. Ez megy, mióta eszem tudom. Kíváncsiság, minden földi hívságok legjobbika. G. Nem rontottuk el szövetségünk, csak energiát cseréltünk egy másik évben. Bevattázott német völgy. A nélküled átvészelt szilveszter másnapján civakodtunk egy sort. Nem sejtve, hogy idén is művelni fogjuk a csodát. Ritkán műveljük bemelegítéskép. Legyen időnk magyarázni kályha mellett. Fél év után egy asztalnál, rossz kedv, szoba hőmérsékleten. Hirtelen meg, ó, hiszen te, mint a kályha, talán bizony a teli holtól. Uram Isten, eljárt mindkét szabad kezem. Ne érje nyelvem soha más íz, soha másé, büszke realista szépem. Megpecsételendő szövetségünk, becsusszanok a tilosba, bizonyítom, ott van a helyem. Fölzeng a G-hang, és a G-pont fölfedeztetik. Volnál, mintha már is minden órás, hatosikre kell viselős. Vasárnapon messze tőled, sötét zárka, itt megyek pocsékba, kárba, szaxofont szorongatsz Mátyásföldön. Gyakorolsz és komponálsz, és nem felejted, ember emlékezet óta legszebb éjszakám és éjszakád. Zeng a G-hang, s jól tudod, hogy pazaroltunk, ma sem csináltunk csodát. Úri alázattal hordozom a tétlenek keresztjét. Erős a kis ördög, de még erősebb a szövetség.
Térei János olvasta fel verseit, szerkesztette és rendezte Turai Tamás. A hangfelvétel 1998-ban készült, és utoljára ugyanabban az évben, március 26-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Rövid zene után újabb térei verseket hallhatnak. Kérei János olvassa fel verseit.
Kétes egzisztencia. Pihenni szoktam a vallatólámpa fénykörében. Biztonságos vakáció. Elkövetett és elkövetendő vétkek között a szélcsend. Kivontak a forgalomból. A nagy számok törvénye alapján lekapcsoltak, ezúttal engem. Vallatólámpák fénykörében, végre itthon. Akárhányszor landoltam idegenben, ugyanannyiszor, bizony mondom, talpra estem. Soha hátizsákos turizmus, egyedül a bizonytalan kimenetelű fűszeres kaland. Örülnöm kellene a zsíros falatnak, de partra szállásom napja már is panasznap. Fél fogamra sem elég a szenzáció. Hullámverés kell. Égzengés, színeváltozás. Másképp nem tudok egy helyben maradni. Orrom előtt elhúzzák a mézes madzagot, kirándulásból lehet még sima terep gyakorlat. Hidegvérrel mérem föl a napos oldalt, ahelyett, hogy elnyedt testtel fogadnám a káprázatot. 96-ban a Michigannél, erről létem nyarán. A jó csengésű név azon a parton kevesebb, mint semmi. Ebéd után is sétám, Sherman év. Esőszitál, édes pangás, semmi dolgom, se szívdobogás, se pénzgondok, se otthon. Valkürök lovagolnak az ambiencben, mikor leghátul helyet foglalok. Három asztal van lámpással felszerelve, az utolsó jut nekem. Három óra hosszat maradok a seggemen, nem mint a pesti tűkön ülnék, viszketegen. Visszasírandó csoda, ajándék a júniusi rend. A kávégép mögött mosolytalan kínai nő, száraz kóró. Állandó délutános, mint én. Fekete őzek szemeznek velem, hasztalan. Jó az átmeneti egyedüllét. A festőlánnyal levelezek, akihez nincsen szívem visszamenni. Szigorú házi rend. A vendég üríti ki maga után a hamutálat. Ismerik a pofáját, goloászt szív, mint Evanstonban senki más. Fizet. És hogy a Clark saroknál egy hűlt helyet. Hadarok a vallatólámpa fénykörében. Virtusból védem szétbombázott sáncaimat. Beszélőkém ilyenkor a legjobb. A harcos tisztázás igénye hajt. Vétkeztem legtöbbet pedig len, mulasztással. Táptalaj, amelyben nem eresztettem gyökeret. Fűtőtestek, amelyeknél szárítkoztam, hűlt helyek. Ahonnét leléptem, érdeklődés hiányában el. Fügtek tőlem, mint kemény szerektől. Nők, akik valahol sétáltak a jobbomon. Olvasva krónikámat, hitelrontásért beperelnek. Hadarok, hogy már egy porcikám se, meg hogy az akkori eszemmel. Ha szakítok, miért mindig vasárnap? Nem voltak fix pontok azok, hanem csak világvégi, vetetlen ágyak. Nem volt az jól fizetett állás, csak kétes egzisztencia, elláthatatlan feladatkör. Üljön helyemre, új fiú. Lennék bár a teljesítménybérből élő álommunkás egy ködös 5 éves tervben. Hidegvérrel összpontosítanék a feladatra, izzadó Stahanov. Cigarettaszünetben fogadnám a káprázatot, ami a szélcsend két munkadarab között. Folyadék szükségletemre fogom a zabolátlan fogyasztást. Ha üres járat, ha vakáció van, engedek a szesznek. Megbékelni végre a ténnyel, hogy szabottára munkámnak sosem lesz.
Térei János olvasta fel verseit, szerkesztette és rendezte Turai Tamás. A hangfelvétel 1997-ben készült, és utoljára 1997. július 2-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Itt a Magyar Rádió karinti színpada. utazás a koponyám körül.
Karinti Frigyes regényéből rádióra alkalmazta Kaposi Miklós.
Rendező Marton Frigyes.
Az írót Latinovics Zoltán személyesíti meg.
Ez év 1936 márciusában 10-e felé lehetett, hogy egy délután a Centrál Kávéházban uzsonnáztam. Ekkor indultak meg a vonatok. Pontosan menetrendszerűen 7 óra 10 perckor. Csodálkozva kaptam fel a fejem. Mi ez? Határozott dübörgés volt, erőlködő, lassú csikorgás, mint mikor a lokomotív kerekei lassan nekilódulnak, aztán hangosan zakatolni kezdenek. Gutaütés villan át rajtam, elpattant egy ér valahol. Az orvos, akinél fél óra múlva jelentkezem, meg se vizsgál. Felét se mondhatom el a tüneteknek, fölényesen legyint. Nincs itt, drágám, se fülhurut, se gutaütés, magának nikotin mérgezése van, azonnal beszüntetni a cigarettát.
Apa? Apa, miért megy folyton jobb felé?
Hogy érted ezt, színikém? Hogy jobb felé?
Folyton jobb felé tartsz. Utánat kell igazodni. Egyszer neki megy a falnak.
Nem vettem tudomásul a fiam figyelmeztetését, de este, mikor elégedett sóhajjal kinyitottam a könyvemet, többszöri szemüveg pucolás után végre tudomásul kellett vennem, hogy már nem látom jól ezeket a nagybetűket. Új szemüvegkel majd holnap bemegyek a klinikára. Nem mentem be. A feleségemtől jött levél Bécsből.
Mi ütött magába? Nem tudom elolvasni az írását. Csupa krix-krax, és lefelé tartanak a sorok. Magának megváltozott a kézírása.
Másnap 10 órakor ott állok a Mária utcai szemklinika kapujában. Nem sejtem, hogy első 6000 évre berendezett gyermek életemnek, a hegykeség és önérzet korszakának ez a lépcsőház volt az utolsó stációja.
Szerkesztő úr, rég láttuk, kerüljön beljem. Na mi az, új szemüveg kellene? Öregszünk.
Na hát igen, úgy látszik, megint fejlődtem egy fél dioptriát. A látásomat nem féltem, csak a karom lenne hosszabb. Megnézni a funduszt is tüzetesen, tanár úr, hogy nincs-e valami rendetlenség?
Ó, hát nagyon szívesen. Na, foglaljon helyet ídni. Na, nézzük csak. Ejha, apuskám.
Mi az?
A szemfenék tele van vérrel. Ekkora vércsomók. Hát, egész duzzadt a papilla. Professzor úr, tessék csak jönni gyorsan.
Üdvözlöm, na, hadd lámozta a beteg szemet.
Van szerencsém.
Gratulálok, tanár segéd úr, kitűnő a diagnózis. Klasszikus eset. Gratulálok.
Professzor úr, az önklinikáján lettem szemorvos.
Uraim!
Hát, kedves szerkesztő úr, egyelőre semmi képzelődés, ez sok minden lehet. Most szépen átmegyünk a szomszédba, látótérvizsgálat, színlátás ellenőrzés, szkotóma, stb. Na, jöjjön!
Az újabb vizsgálat elhúzódik, aztán a folyosón várok. Fél óra múlva kijön a tanársegéd, kezében zárt boríték.
Na, hát itt a lelet, szerkesztő úr. Sürgősen vigye el valamelyik klinikára. Én Korányit ajánlom. Ott majd megmondják a többit. Legjobb, ha már holnap jelentkezik.
Nagyon köszönöm, nagyon kedves. Vagyis mit akartam mondani? Tudja ugyebár, hogy ezek a vérzések esetleg agydaganatra...
Ugyan, kérem, hát mondtam már, hogy sok mindenféle lehet. Nem kell kombinálni. Na, különben is ahhoz az kellene, hogy szédüljön és hányjon, és mindenféle reflex. Na, de hát szó sincs róla. Én még nagyon rég láttam ilyen jó színben. Na, hát sietek, alázatos szolgálja.
Pangásos papilla, a bal szemen másfél, a jobbon 2,5 dioptria. Furcsa, milyen könnyűek a lépteim, és az egész, az utca, minden valami más. 4 óra múlva ott ülök a könyvtárban. 4 könyvet válogatok ki, 2 külföldi, 2 magyar szerző. 1:30-re körülbelül tudom, ami érdekelt, mondatok kavarognak előttem, különösen egy... Ezek a daganatok előbb-utóbb feltétlenül halálra vezetnek, ezért a daganat műtéti eltávolítása még a mai nem kedvező statisztika ellenére is okvetlenül javasolt. A műtéti beavatkozás halálozási arányszáma sajnos még mindig 75-85%-ra becsülhető. A József utcánál kiérek a körútra, hova is kell mennem? Igen, még felszaladok a szerkesztőségbe. A kedves láng titkár mosolyogva fogad, mint mindig, én is összeszedem magam. Egy fiatal író jön be, szerettem benne, hogy tud természettudományt is. Most is efféléről beszélünk, a felfedezésekről az orvostudományban, és hogy nem csak a betegségek elleni küzdelem erősödik, a betegségek is fegyverkeznek. Igen, kérlek, nekem például agydaganatom van.
Miket beszélsz? Tudod, mit beszélsz? Egy művelt ember.
Hát, hogy ne tudnám.
Na, jó, értem már, neked valami különleges betegség kell, ami másnak nincs. Ezúttal kicsit elvágtad magad. Ajánlok valamit, ami szebben hangzik, és nem olyan komoly. Extraszisztóli és diszhidrózis.
Nem, egyszerű agydaganat.
Beszéljünk másról. Erről majd akkor, ha mutatsz nekem egy leletet, pangásos papillát.
Parancsolj.
Pikáns. Kicsit pikáns. Ez igen. Tessék a lelet. Hűte nekem, diktálnom kell. Szervusz.
Szervusz. Nem jelentkeztem a klinikán. Bécsbe se írtam. Azzal halogattam a dolgot, hogy egyenlőre majd várunk és figyelünk a sötétben. Áltatom magam, hogy a nyugalom mindennél többet ér, különben is sok dolgom van. A szerkesztőségi jelenet óta nyugtalan vagyok, lelkiismert furdalás gyötör, amiért egy hatásos fordulat kedvéért elárultam a leletet. Talán még el lehetne felejtetni az emberekkel, de elkéstem. Gyanúm, hogy már mindenki tud, mindent igazolódik. Az emberek gyorsan megfordulnak utánam, ismerősök kutató arccal néznek, gyöngédebbek, beszélgetni kezdenek, holott semmi mondani valójuk. Kár volt szólni, ez borzasztó. Érzem, hogy beszélnek, pletykálnak, kombinálnak. Valamit tennem kell, elhárítani a gyanút, mielőtt mások cselekszenek helyettem. Eszembe jut, hogy Gyula a laboratóriumban röntgen képeket csinált a koponyámról. Halló, Gyula, te vagy az?
Parancsolj.
Hallottam, hogy elkészültek azok a koponya felvételek.
Igen.
És hogy nincs folt az agyvelőn?
Nincs.
Kérdezek valamit, Gyula. Ha volna folt az agyvelőmön, akkor most megmondanád nekem?
Nem.
Miért nem?
Mert bizonyos fokig az orvos a beteggel szemben is titoktartásra van kötelezve.
Nem gondolod, Gyula, hogy második válaszod némiképp problematikussá teszi az első értékét?
De gondolom.
Tehát most mit higgyek?
Nem tudom.
Jó, majd beszélünk. Szervusz, köszönöm. Másnap reggel jelentkezem a korányi klinikán felvételre, mindjárt le kell vetkőznöm és ágyba feküdnöm, nem arról van szó, jól vagyok-e vagy rosszul, ez az előírás. 10-re befut az első látogató, égtelen jó kedve van. Na öreg, kitaláltál valamit, hogy lustálkodhass. Nagyra vagy azzal a kis fejfájással. Tudod, min mentem én keresztül? Délre egész kis társaság verődik össze, mindenki hozott valamit, virágot, ennivalót, italt, déli gyümölcs, ananászkonzerv, pezsgő. 3:30 felé 3 újságíró kolléga a lapoktól zsivaj kiabálás. Nagyon is jókedvűek vagytok, gyerekek. Ez már túlzás. Kicsit feltűnő, hogy mindannyian egyformán ragyogtok a derűtől. Nagy csöndben voltatok ti, mielőtt bejöttetek hozzám, és nagy csöndben lesztek, mikor kimentek. És az újonnan jötteken már látom, hogy az ajtó előtt, mikor beléptek, megálltak egy pillanatra, és állarcot vettek fel. Tekintetüket nevetésre állították be, a torkukat öblösre köszörülték. Eltűnődve fordulok az ablak felé, és Pista fejét látom, aki a hátam mögött áll felesége mellett. Az arca elnyúlt, szájszögletei komoran lebiggyednek, felesége valami súghatott éppen. Pista nem fordul felé, biccent, ugyanakkor lemondóan legyint a kezével. Hangosan felnevetek, megütközve néznek rám. Semmi, semmi, valami eszembe jutott. Na jó, van, mégis iszom egy stamperlivel. Adjatok. És kezdődnek előről a szertartások. A rugós tű fél óránként bepattan Ujjamhegyébe, utána a röntgenszobába megyek, fogó közé szorított fejem három oldalról is fotografálják, délfelé jelentik, hogy cukrom nincs. Na ja, akkor gyerünk a szemészetre. Megint az elsötétített szoba, a szemtükör, a látótér korong, piros és zöld foltok. Fásultan várok, nem kérdezek semmit. A szerény, udvarias szemész mondja meg, hogy egyik szememen további másfél dioptriát romlott a papilla. Egy keddi napon hivatalosan értesítenek, hogy egyelőre elhagyhatom a klinikát, kialakult eredmény nincs, minden öt napban jelentkeznem kell. Imre jön értem, és közli, hogy szobát vett ki nekem a svábhegyi szanatóriumban. A szanatórium előkelő és csendes, kora tavasz van, alig vagyunk 20 a hegycsúcsra épült palotában. Még nem tudják, hol vagyok, két egész nap telik el tökéletes magányban. Nehéz délelőttök, a halba sem megyek le, a reggeli rosszul létek, nem rövid rohamok többé, ebédig tart az önkívülethez hasonló tompaság. És mi alatt odabenn a koponya sötétjében lassan és szívósan dolgozik a végzet, odakün megmozdul az a csodálatos valami, rejtelmes módon átrezdül a külső világ. Bent a csontfalak közt valami történik. Egy ponton megindul valami folyamat, nem lehet tudni egyenlőre hol, belül a félgereszt két negyedek közt, vagy alul a lapos agyfenéken, elől a kérgen, vagy belül a szürke állományban. Lehet hátul a két pótagy valamelyikén, de lehet lejjebb is a nyúlt velő felé. Izgalmas szerencsejáték, hogy a csontrulett melyik rovátkájában áll meg a golyó.
Hallottad, Karintival, mi van? Na, mi lenne? Éppen csak vége van. Kész. Hát elmegy ez is. Na, hála Istennek. Te, meg lehetne próbálni Ferit a helyére, a lapnál.
A kis budai utcán ábrándozva jön lefelé a finom lírai költő. Rólam olvasott valamit, meg van hatva, végfut emlékein, könyv szökik a szemébe, érzelmek találkozása.
Ezt meg kellene valahol írni, az Isten is nekrológnak teremtette. Halála után odaadom a szemlének. Igen, ez szép lesz kezdetnek, tulajdon novelláját idézve, a kisfiú, aki összerakott állvány tetejébe mászik, hogy ott trikójából elővegy a gyerekkori hegedűt, és ebben a pillanatban összedől az egész építmény, hű, de gyönyörű. Egy nekrológban az egész élete benne van.
És egész komolyan elérzékenyedik.
Bécs keresi a vonalat.
Jézus Mária, mi van magával? Most beszéltem Jenővel, hát maga nem értesít engem, hogy pangásos papillája van. Egy óra múlva indulok magáért. Rémes, hogy valaki ezt csinálja. Hogy lehet ilyen? Két hete tudja, és eszébe nem jut,
bocsánat,
hogy...
Bocsánat, 3 perc bontok.
És újra Bécs. Reggel 10-re jelentkezünk a klinikán. Itt, ezen a lépcsőn álltam 3 héttel ezelőtt. 3 hete csak. Hihetetlen, annyinak tűnik, mint egész életem odáig. Mint valami groteszk viccet dobtam oda, hegyke ötletemet, nekem agydaganatom van. Az a makacs gyanú kínos, hogy akkor kezdődött az egész, mikor ezt kimondtam. A dolgok azáltal lesznek, hogy nevet adunk nekik, és ezzel lehetségesnek tartjuk őket. A valóságot az emberi képzelet teremti. Végre jön Pöcl a tanár. Jól tudja, ki vagyok, édesapja Bécs egyik legismertebb humoristája volt. A vizsgát most nem óvatos enyelgő játék, mint otthon, ahol mindenki ismer és szeret, mindenkit ismerek és szeretek. Ezeknek eset vagyok. Semmi más. Olyan vagyok, mint a katona, akit beöltöztetnek és kiképeznek, mielőtt a menet századba osztják. Vagy mint a bűnös, akinek hivatalos ítélete még nem érkezett le, de már el van marasztalva, büntetését voltaképpen már megkezdte. Egy délelőtt egész új dolgokat kezdenek, szaglásomat veszik elő, meg tudom-e még különböztetni a fokhagymát a szamócától. Ínyemet vizsgálják, nem zavarodtak-e össze az ízképletek? Végre furcsa kérdések következnek, hirtelen kell felelnem, összeadatnak, kivonatnak, íráspróbát vesznek, majd megkérdezik, tudom-e, ki volt Napóleon. Mi ez? Intelligencia vizsga? Beszéd és értelem gyakorlat? Hát már itt tartunk? Itt bizony. És ettől fogva görcsösen figyelni kezdek, vigyázok, megfontolom minden szavam, minden mozdulatom. Másnap már úgy viselkedem, mint a gyanúsított. Megjátszom, mintha nem tudnám, miről van szó, aztán keserves fáradtsággal olyan reflexet produkálok, mint egy egészséges ember. De nem hagyják magukat félrevezetni, a szép reflexre, amit büszkén kivágok, hallgatnak és tovább vizsgálnak. Befelé járok, és mert nem látok jól, korrigálni se tudom már lépteimet. Folyton lebotlom a kocsi útra, vagy neki megyek a falnak. Szemérmesen a sarokba megyek, vagy órákra elrejtőzöm a hideg mellékhelyiségben. Majd, ha diagnózisom lesz, úgy fog viselkedni, ahogy illik. Egyelőre beteg vagyok, semmi több. Hát aztán. Hát igen, émelgek kicsit, beteg vagyok, ennyi az egész. És ha az vagyok, talán nincs jogom hozzá? Kikeszmegek a kocsiból, odaállok a forgalmas utca szélére, és hányni kezdek, hegyként, szemtelenül, szemérmetlenül. Az emberek megállnak, némelyik megütközve csóválja a fejét, mások csak bámészkodnak, egy inas röhög. Csak bámuljatok, hányok! Mit szóltok hozzá? Beteg vagyok, nekem szabad, nektek nem szabad, de... Tessék, itt látható a véleményem rólatok, magamról, az egész életemről, úgy, ahogy sikerült. De este 8 felé ott ülök mégis a Café de France teraszán. Nem tréfálok és nem káromkodom, már hallgatok, a fejem fáj. Csodálkozva figyelem a fájást, hogy ez is lehetséges, hogy ilyen mértékben lehetséges, és az ember mégis eszméletén van és gondolkodik is. Az acél abroncs, ami a koponyámat szorítja, apró roppanásokkal húzódik össze. Meddig tud még összehúzódni? Számolom a roppanásokat. Előveszem az órám, leteszem az asztalra. Morfiumot kérek. Mondom, nagyon nyugodtan és hidegen és ellenségesen.
Nem lehet. Tudja, hogy nem lehet. Mi jut eszébe? Mit akar azzal az órával?
3 percen belül morfiumot kérek. Habozva, nyugtalanul néznek rám, senki sem mozdul. 3 perc elmúlik, utána még 10. Ekkor nyugodtan elteszem az órát, és imbolyogva felállok. Vigyenek a fiakkerbárba, szórakozni szeretnék. Felszabadulva ugrálnak fel. Senkinek nem árultam el azóta se. A 3 perc elteltével el voltam számva először és utoljára életemben, hogy amennyiben további 10 percen belül nem áll ki a fejfájás, a legközelebbi villamos elé vetem magam. Soha nem derül ki, megtettem volna-e. Mert a fájás hirtelen villanásszerűen kiállt. Egy hét múlva, amikor a tanár színe előtt megjelenünk, hogy ítéletemet meghallgassam, kiderül, hogy ítélet még nincs. Pöcről szeretne még egy kísérletet tenni. Hát, ha fel lehetne szivatni a folyadékot belső úton. A hólyag összelappadna, felszabadulna a nyomás. Ezüst kenőcsöt ír fel, vízzel vonót talán sikerül. Egy hét múlva jelentkezzem. Egy hét sok idő, ragaszkodom hozzá, hogy Pesten szeretném eltölteni. Látogató serege népesíti be 3 szobámat a Revicki utcai szép úriházban, ahol lakom. Egyre többen jönnek, egyre szól a telefon, és ha fél óráig nem szól, magam veszem föl, hívom a vendéget. A legizgalmasabb emberi képesség a részvét üli orgiáit beteg ágyam körül. Közben a megbolygatott külső világ csendesen, észrevétlen végzi feladatát. Egy reggel felkászálódom, bevitettem magam a szerkesztőségbe. Az egyik főnök, mintha csak véletlenül jutna eszébe, felszólít, hogy menjek át most mindjárt a nagynevű sebésztanárhoz, már tudni fogja, miről van szó, megemlítettek neki. Bármit mond, ne aggodalmaskodjam, ők mögöttem állnak, és pénzre se legyen gondom. Bevánszorgok a klinikára. A tanárurat a folyosón csípem el, kedvemre való ember, egyszer meg is énekeltem, mint mesterségének valódi művészét, egyéniségét.
Aha, hát itt a bűnös. Mondják rólam, írta azt a... Na mindegy. Fő, hogy jó írás volt. Hát mi jót hozott?
Volna egy ritka, szépen fejlett daganatom tanárul részére, ha érdekli. Gyűjtőknek való példány, olcsón megszámítanám.
Aha, aha. Hát lelkem, én szóba se állok magával. Ne gyulladjon be azért, úgy értem, szóba se állok, amíg tökéletes diagnózist nem hoz. Tervrajzot, mérnöki művet, ami pontosan megmutatja nekem, hol nyissam ki a fejét. A fejéről van szó, ha nem csalódom.
Igen.
Hogy mit találok benne, ha kinyitom. Mint az Artézi kútnál. Előbb a varázsvesszővel végezzenek az urak, aztán jövök én a fúróval. Hát viszontlátásra.
De közben a titkos parlamentben szavazás lehetett, és a szavazás eredménye másképp ütött ki, más irányba terelte a sorsomat. Óvatos üzenet érkezik orvosbarátaimtól. Ők persze megint csak véletlenül, megint csak beszélgettek rólam, és a sebésznek eszébe jutott amerikai tanulmány útja, amikor is Cushingnak, a modern agysebészet úttörőjének asszisztált. Hogy hívják azt a stockholmi tanárt? Olivecrona, Herbert Olivecrona. Furcsa név, de szép. Olajkoszorút, vagy olajkoronát, vagy olajfalombot jelenthet. Igen ám, de hisz ez mind képzelődés, ha rákerül a sor, honnan veszek annyi pénzt, ami ekkora útra kell. Kiadóm előzékeny, de efféléről nem volt szó, szóba se hoznám. Ekkor váratlanul megjelenik betegszobámban a grófnő, a legrégebbi magyar arisztokrata család tagja. Nem ennek örülök, hanem mert igazán kedves, okos, melegszívű asszony régi ismerősöm.
Nézze, a házi orvosától pontosan tudom, mi a baj.
És mit szól hozzá? Én büszke vagyok rá.
Kérem, ez nem tréfa. Maga nem gyerek, és tudtommal nem is gyáva. Azért vagyok itt, hogy erről beszéljünk. Igenis, nagyon komoly a helyzet. Meg fogják operálni.
Ezt is tudja?
Beszéltem az orvossal. Tudom, hogy esetleg Stockholmba megy.
Igen, hát, de az anyagi...
Kérem, ez rendben van, ezt már elintéztem. Beszéltem a miniszterrel és másokkal. Annyi pénz lesz, amennyi kell, ebben mindenki egyetért. Az egész mozgalmat egy olyan úr kezdte, aki halálos haragban van azzal, aki aztán folytatta.
Nem tudok felelni. Készenlétben tartott tréfás megjegyzéseim eláztak. Szótlanul szorítunk kezet. Később többen jönnek, teázunk, a hangulat emelkedett, R. doktor jön, a kiváló szemész. Nagyon örülök, tanár úr, talán küldjem ki a vendégeimet.
Hát, ha lehetne.
Tessék.
Szeretném megnézni a funduszt. Hát, kedves mester, a papilla megint 2,5 dioptriát romlott. Elfajulási pontok is vannak már.
Ugye?
Igen. A múltkori változáshoz képest negyed annyi idő alatt.
Na, de hát a tekintetbe veszik...
Várjunk csak. Orvosi kötelességem közölni, hogy amennyiben 10 napon belül nem vágatja ki az agyvelejében fejlődő daganatot, 3 hét alatt véglegesen megvakul. Úgy tessék érteni, hogy teljesen, mint az éjszaka. De ez csak az első tünet lesz. Utána további 2 hét múlva sorban jön a többi. Teljes bénulás, megbutulás, és végre...
Köszönöm, ne tessék folytatni. Megértettem, tanár úr.
Igen?
Jöhetünk már?
Tessék, készen vagyunk.
A vendégek vidáman betódulnak. Tehát 10 nap. Gyors intézkedések, vendégek már nem jöhetnek, állapotom, mintha csak azt várta volna, hogy pontosan megnevezzék, teljes vadságában bontakozik ki. Az arcokat se igen ismerem már meg, csak ha egészen közel hajolnak. Délelőtt a klinikám Bécsben. Jelentem, alássam, bevonultam. Néhány gyors adatfelvétel, a szemész már el se szörnyűlködik, 7 dioptriás a papilla, sejtettük. Hirtelen kinyílik az ajtó, és Pöczl tanár, negyedszer látom 2 hét óta, oda siet hozzám.
Hát kérem, kész a levél Stockholmba. Estére lehet is már utazni, a berlini gyors hálófülkével akkor indul. Minden lelet egybevág. Megállapítottuk, hogy az agyvelő jobb felén, hátul a kisagyban, pontosan körülírható helyen, mint egy tyúktojásnyi hólyag növekszik. A hólyag mögött vagy benne vérdaganat van, úgynevezett angióma. Tessék. A lelethez javallatot is csatoltam, természetesen alternatív formában. Kérem, adját üdvözletemet kiváló kollégámnak, az Isten áldja meg, és sok szerencsét.
Nagyon, nagyon fáradt vagyok már, amikor a vonat berobog Stockholmba, csak annyit látok, hogy tengerparton vagyunk, öblök és csatornák közt futottunk, autóba csomagolnak, az ablakon keresztül csak aszfaltot látok. Igazán úgy látszik, kész vagyok, nem vágyom többé semmire. Fehér, tiszta lépcső előtt állunk meg, a homlokzaton fekete betűkkel Serafimer Lazaretted. Feltámogatnak a lépcsőn, amelyen soká nem fogok visszajönni, ha visszajövök. A folyosón közel a lépcsőhöz egyszerű betegszoba, egy személyre. 2 sudár termetű ápolónő vesz át, levetkőztetnek és az ágyba ejtenek. Irataimat elveszik. A maratoni futó átadta az üzenetet. Hát igen, kétségtelen, ez már a vakság. Az utolsó fény, amit még láttam, tompán és bizonytalanul a kupola villanása volt reggel. Azóta homály van körülöttem. A lecke, amit feladtam magamnak, így szólt. Akarsz, vagy tudsz-e élni vakon? A GPS válasz mindig így hangzik, akarok és tudok, de ezt nem érzem megbízhatónak, újra kezdem, érvek és ellenérvek jelentkeznek, egyik se győz meg. Igen, elég idős vagyok, hogy a látható világból megszereztem légyen mindent, amire láthatatlan világomban szükségem lehet. Akkor hát, ami hátra van, csendes feldolgozása az anyagnak, végre nyugodtan és zavartalanul. Talán nem is olyan szörnyű. Éppen felülök, hogy mégis megtapogassam a pulzusom, mikor kattan a villany, és a nyíló ajtó mellett ismeretlen éjjeli ápolónő jön be.
Tessék bevenni az altatót, dupla adag.
Hány óra?
9:45, most verte a 9-et.
Mi ez, amit a fejem alá tesz?
Gumipárnok, hogy magasabban legyen a feje. Nyugodtan kell aludnia. Holnap reggel operálják.
Arra ébredek, hogy gurítanak végig a folyosón. Nem vagyok kábult, kicsit talán nagyon is józan és friss vagyok, nyoma sincs bennem érzelmeknek és indulatoknak. Fekszem a hátamon, a tetőre pislogok és várok. Begurítanak a terembe. 4 kéz fog meg, átdobnak egy nagyon keskeny vasalódeszka-szerű asztalra, amihez hozzátolták az ágyot. Rögtön a hasamra fordítanak, fejem előre lóg egy ovális kis mélyedésben, hogy lélegzeni tudjak. Igyekszem elhelyezni arcomat és orromat, órákig leszek ebben a helyzetben, próbálok berendezkedni. A fejem fölött suttognak, aztán elhallgatnak. Hideg vas csiklandozza a tarkóm. A hajamat nyírják. A gép végszalad a fejemen hosszú pászmákban. Utána habot vernek rajta, a borotva már kopasz fejen szaladgál. Percekig csönd. Fejem búbján diszkrét szúrás. Ez nyilván injekció. valami tompát illesztenek oda, most úgy látsz, pokoli dübörgés, süvöltve, gyorsuló visítással, egyre hangosabban és magasabb hangon sivítva, óriási acélfúró szalad be a koponyámba. Sivít és mennydörög a fejem, pokoli égzengés, földindulás. Hogy lehet ezt kibírni? Eszembe se jut észrevenni, hogy fáj-e. Hirtelen elhallgat egy zökkenéssel, a fúró átszalat jelzi, hogy a hegye szabadon forog. Hangtalan meleg zuhogást érzek belül, a nyitott lyukon befelé folyik a vér. A második fúrást már hidegebben figyelem, a meglepetés riadalma nélkül. Zökken, elhallgat, a vér zubog befelé. Aztán, mintha csövekkel motoszkálnának. Mi ez, több fúrás nem lesz? Egyszerre csak megindul az asztal, lágyan gurulunk, nyitott ajtókon, folyosókon át, suttogás, léptek. Hisz ez egy röntgenterem. Felvételek készülnek. Hát ezért furták meg a fejem. Lecsapolták az agykamrák folyadékát, levegőt töltöttek bele, ez volt a motoszkálás, szóval a lékelés még hátra van. Soká, nagyon soká forgatnak, illeszgetnek, fotografálnak, végre nyikordul az ajtó, gurítanak vissza a műtőterembe, itt vagyunk megint, a lámpa alá gurítanak, percek, bizonyára a felvételeket nézik, most hozzám lépnek, hasamon fekszem megint, arcom a vájukban. Valaki vastag raktapaszokat nyom két halántékomra, meghúzza, mozdulatlanná merevítették a fejem. Lefelé meredve vödröt látok az arcom alatt, feneke még üres. Próbálom kezem és lábam, millimétert se engednek, vonaglani se tudok. Hát ez nehéz lesz így huzamosan. Nagy csönd. Kicsi szúrások körben, aztán hátul a tarkón hosszú egyetlen vágás. Nem fáj, de érzem. Csípeszek zizzennek, egész csomó. Próbálok kukucskálni oldalt, az előttem lebegő fehér köpeny alját fekete pontok tarkítják, mint a baboskendőt. Persze az ütőerek nem folyatnak, ugrásszerűen fecskendeznek. Puha tolások, félrehajtások, a koponya biztosan szabad már, a bőnye tarkómon visszaugrott. Hallom, amint a trepán koppan. Na, szervusz, Frici. Nem lep meg, hogy senki se felel. A fúró sivítása pokolibb és makacsabb, mint valaha. Mi ez, nem tudja átfúrni? Próbálom megfeszíteni a nyakam. Az az érzésem, mintha nekem is segíteni kellene elébe feszülni a fúrónak, különben végigreped a koponya. A mennydörgés tökéletesen megsiketít. Végre megállt. Na csak hogy. Nem gondolja, tanár úr, hogy épp elég volt? Nekem legalább elég. Erőteljes vadrántás. A kifúrt légbe beleakasztotta a fogót. Feszítés, nyomás, roppanás, rántás. Süket recsenéssel törik valami. Pillanat múlva megint. Feszítés, nyomás, roppanás, rántás. Sokszor egymás után. A folytatólagos roppanások olyanok, mint ahogy konzervdobozt nyitnak. Az utána következő recsenések, mintha beszegezett láda oldalából deszkákat törnének egyenként. Tudom, hogy csontokat tör ki nagy darabokban. Ez az utolsó, mintha már a felső csigolya lett volna. Sokáig ingott, makacskodott, nem akart engedni, még végre sikerült kirántani. A művelet brutalitása magával ragad. Vagy gyönyörűséggel adom át magam, szinte segíteni szeretnék. Lihegve biztatom magamban a tanárt, a rombolás dühe átcsap rám, vágj csak, törj csak jobban, csak neki, csak szét az egészet. Most a csigolyát úgy, még egyszer fogd, még erősebben csavard, muszáj kitörnie. Ugye kitört ez is, csak tovább rajta hentesek. Lihegek. Vörösben káprázik minden. Ha most balta vagy vasdarab volna a kezemben, ütnék, vágnék, zúznék magamat, mindenkit esztelen kéjjel.
Wie fühlen Sie sich jetzt?
Oliver Krona hangja. Mélyen, mélyen elszégyellem magam, ugyanekkor megsajdul nyitott fejem, és csodálkozva hallom dühös káromkodás helyett udvarias és restelkedő hangon, ahogy felelek, Danke, professzor, es geht gut. A hangulat megváltozott. A koponya feltörése után viszonylagos csend lett. Ébren vagyok, tudom, hol vagyok, operálnak. Most valószínűen az agyburkot nyitják föl, szép rendesen, egyenletesen, egy vágás, egy csipesz, és így tovább, mint a szabónő. Ha most meg tudom határozni, hová raktam a töltőtollamat az éli szekrényen fiókjában, akkor eszméletlen vagyok. Nem, ez nem jó. Inkább azt a, igen, azt a balladát. Azzal az időt is mérni tudom, eltart vagy negyed óráig, elejétől végig, az is valami. Vára öblös termében, fels alájár, bajnok pázmán.
Wie fühlen Sie sich jetzt?
Danke, professzor, ez két... Hiha, ez már nem az én hangom volt. Magas, vékony hang válaszolt a kérdésre valahonnan nagyon messziről. Ezt abba fogom hagyni, nem felelek többet, nem ijesztegetem magam fölöslegesen. Valami civattyúznak megint, valami csapolnak, valami szörcsög. Meddig tart ez a kotorászás? Ho-ho, uraim! Én szépen udvariasan hallgatok, láthatják, de meddig tart a kaparászás? Talán mégis megtisztelhetnének, valamit velem is közölni kellene. Végre én is itt vagyok, ha szabadna kérnem. Voltunk-e valaha, leszünk-e valaha ilyen közel egymáshoz, uraim? Mert nagyon jól tudom, hogy az agyra lőnél tartanak, azon babrálnak valamit, miután újból kiszivattyúzták, hogy hozzáférjenek. Agyvelőm. Valószínűleg lüktet.
Fáj?
Nem fáj. Egyáltalán nem fáj az agyvelőm. Egy műszer éles csörrenése az üveglapra esik, az fáj. És fáj egy átsuhanó gondolat, ami nem ide tartozik, és amit nem tudok visszatartani. Előtérbe akar tolakodni, visszaszorítom, fáj! Nem, az agyvelőm nem fáj, inkább fájna. Ijesztőbb minden fájásnál, hogy valószínűtlen, hogy az ember itt feküdjék az asztalon felbontott koponyával, agyveleje a külvilágban, valószínűtlen, hogy itt fekhessek élve. Nem való ez, illetlen ez, hogy mégis él, nem csak, hogy él, ébren van és gondolkodik. Ne suttogjunk, uraim, mindent hallanék, ha nem restelném magam figyelni, ne suttogjunk. Hallom, egyre sebesebb suttogás, egyre sebesebb és zsémbesebb és szemérmetlenebb. Szégyellem magam. Gyerünk, takarják már be mesztelen agyvelőmet. Ez akkor lehetett, amikor Oliver Kron a mikrolámpát süllyesztett az üregbe, és annak fénye mellett a kicsit pirosabb jobboldali kis agyvelő megpillantotta, aztán kicsit megtapogatta a duzzanatot. 11 óra volt, 2 órája folyt a műtét. Feleségemet, aki izgatottan szaladgál a folyosókon, telefonon szívja a pesti szerkesztőség. Beszéljen, amit tud. Nagyon helyesen csak adatokat mond, ahogy orvos létére hozzá és hozzám illik. A telefon körül ott állanak a munkatársak, minden mondat után, amit a gyorsíró lead, csend lesz, utána szétszélednek a fiú, kiki megy a dolga után. Misu átsiet a folyosón, a délutáni lapot kell szerkesztenie, ha szerencséje van, még le tudja adni Mussolini rádióbeszédét, Petschauer is leül diktálni a sportrovatot, K. őszinte borúval pislog szemüvegén át, aztán rajta kapja magát, hogy mondatot formál, egy esetleg irandó cikk első mondatát. A cikkre sajnos reggelre szükség lehet, meg kell írni, címet nem kell találni, címe széles, nagy, fekete keretben a nevem. A Citadella fölött felhők bandukolnak, nagy lendülettel hallgat az Erzsébet híd. Néhány fényképésznél kirakatba teszik az arcképemet. Titkáromat, Dénest lépten nyomon megállítják. Mik az utolsó hírek? Valaki azt is megkérdi, nincsen nála kéziratom. Budapest 1936. május 4. hétfő. Szedik a délutáni lapot, felül a nagy szenzáció. Addis Abebát elfoglalták az olaszok. Mennyi lehet még hátra? Próbálok kombinálni. Talán megpillantván a daganatot tűnődik, hogy fogjon hozzá. Ki lehet emelni egyáltalán? Vagy nagyon mélyen fekszik bent, egészen bent, nincs bátorsága belenyúlni? Vagy már benne is van, fejtik ki, hámozza óvatosan, mint a vörös vékony héjú narancsot? Erőlködöm, hogy mondjak valamit, de nagyon is fáradt vagyok hozzá, abba hagyom. Hogy a fájdalomérzés teljesen megszűnt, nem nyugtat meg. Sőt, egyre ijesztőbbnek találom.
Valami néma, mégis egyre gúnyosabb fenyegetés van benne, előkészület a legrosszabbra. Hiszen lehetetlen, hogy bent vájkáljanak az agyvelőmben, és ez ne fájjon, ez különös vagy, azt jelenti, hogy hiszen egy idegecske izgalma még nemrég olyan örjítő fájdalmat okozott, hogy össze akartam törni a fejem, hiszen mindnyájan tudjuk, mi az agyvelő, hogy elég beledöfni a koponyán át, vagy a koponyán keresztül erősen megütni, és rögtön vége az embernek. Itt meg már mióta egészen bent. Kések és csipeszek és ollók. Lehetséges ez? Talán mégse szabadna? Talán mégis figyelmeztetni kellene őket, hogy elég lesz. Végre is akármilyen nagy tudós talán elfelejtette, hogy általában elég szokott lenni, ha beledöfnek. Talán ordítani kellene, mintha fájna. De hogy ordítsak, mikor nem fáj? Csak figyelmeztetésképpen, hogy még élek, vigyázzanak, hagyják abba. Csak elaludni nem, akkor végem van. Olive Króna a sárgás folyadékot már lecsapolta, a két kisagy összelappant, elkülönült, jól látható a megnyitott hólyag belseje. A meccés vonalon áthaladó ereket lecsípte, megsütötte az izzó villamos késsel. Most meglátja a vérdaganatot. Ott fekszik kicsit oldalt a hólyag belsejében. Vörös jókora göb, a hólyaggal együtt akkora, mint egy kis kelvirág. Felülete dudoros. Körül égeti, óvatosan, de irgalmatlanul. Most le kell fejteni, kikanalazni. Egy éles, lapos végű kés, lámpácskával a végén, kecsesen és bravúrosan szaladgál, besüpped, kanyarodik, sehol nem szalad be az agyvelőbe. Olive Króna behúzza alsó ajkát. Iskolás korában, ahogy tussal húzta ki az ábra szélét, vigyázott így titkos elégültséggel, hogy nem megy ki a festék. Most könnyen megy a munka, hiszen az egész különvált kezében van. Sebesen dolgozni kezdenek bűvész ujjai. A finom késsel óvatosan kaparja, lefejti fel, emeli ki.
Türelem, még tartania kell magát.
Igen, tanár úr, de nehéz.
Csendben kell maradnia, akkor megnyugszik.
Nagyon nehéz.
Csendben kell maradnia. Általában csendben kellett volna maradni, eddig is.
Hogy érti
ezt? Hát kérem, az ordítástól volt az egész. Ezek az ordítások dühöngő izgalmak. Nem érezte olyankor, mintha meg akarna pukkadni a feje? Hát tudja meg, ilyenkor a véráram tágította a vékony ereket, és az egyiknél tokocska keletkezett, így kezdődött az egész.
Igen, értem. De értse meg, tanár úr, engem is. Hát lehetett tűrni. Hát lehetett tűrni az igazságtalanságot, a mohó, önző indulatot. Már gyermekkoromban ártatlanul vádoltak. Nem lehetett tűrni.
De igen, lehet tűrni, és kell is.
Értem, szóval.
Igen, szóval csendben, könnyedén, lazán. Lazatartás, érti?
Igen, már csinálom is.
Malám, ugye jobb így? Wie fühlen Sie sich jetzt?
Danke, professzor, danke. Azt biztosan tudom, hogy harmadszor még hallottam a kérdést, és innen kezdve úgy látszik, megszűnt a félelem, és a félelemmel együtt az ellenállás is. Persze nagyon nehezen tudom most eldönteni, hogy akkor eszméletlen voltam-e még, de valószínű, hogy már nem féltem az eszméletlenségtől. Utolsó emlékem egy kis csodálkozás, aztán riadalom. Két nagy fehér krizantém. Mondom, hogy krizantém, itt van, hát itt van az orrom előtt, nem vatta és nem géz, krizantém. Hogy kerül ide? Lássuk csak. Furcsa dolgok egy ilyen északi műtőben. Jó, nyugalom, lássuk csak, mindjárt megfejtem. Aha, tudom már. Reakció ellenőrzés. Szaglásomat akarják ellenőrizni, hogy megvan-e még, azért tolták ide az orrom elé. De hisz a krizantémnak nincs szaga. Atya, úristen, ravattalon fekszem? Nem. Egyszerre ráeszmélek, mint mikor az ember éjszaka végre visszafordítja a képzeletébe megfordult ágyat, vagy a hátára fordított bogár, mikor forogni kezd, ráeszmélek, hogy az arcom fölfelé van már fordítva
nem lefelé. Szobámban feküdtem, hátamon az ágyamban. Az éjjeli szekrényen karcsú vázából szökken ki a két krizantém sudár dereka. 5 óra lehetett, a műtét utolsó óráját eszméletlenül éltem át. Nem emlékszem rá, de egybevágó leírásban hallottam később, hogy magamhoz térésem után kellemetlenül nyugtalankodni kezdtem. Erővel fel akartam ülni. Talán túl magas párnának éreztem a koponyámra csavart hatalmas kötésturbánt. Ettől persze mindenki megijedt, és nekem estek, hogy azonnal feküdjek vissza. Ez nagyon elkeserített, és méltatlankodó ellenállást váltott ki belőlem. Először magyarázni próbáltam, meg voltam győződve róla, hogy összefüggően beszélek, hogy ez nemhogy ártalmas volna, de nagyon is helyes. Látván, hogy szempontjaimat nem akarják méltányolni, rögtön átcsaptam illetékességem felsőbb rangjának védelmezésébe. Mit értenek ehhez a nők? Mindent összezavarnak, elméletet és praktikumot. Feleségem miközben kétségbe esetten nyomkodott vissza, Kersti nővét emlegette, aki utasítás alapján parancsolta meg, hogy feküdjek. Ezzel végzetesen elvesztette a vitát, tudnia kellett volna, hogy mindent elviselek, csak a tekintélyekre való hivatkozást nem. Kijelentettem, hogy a nők mind ostobák és nagyképűek, sejtelmük sincs a világról. Más férfiaktól átmajmolt formulákkal fontoskodnak, mindent jobban akarnak tudni. Ami Kerstint illeti, épp olyan ostoba liba, mint a többi, és ezt nem haboztam több nyelven nyilvánosságra hozni, hogy ő is hallhassa, ha bent van a szobám. A pillanatnyi meghökkenés diadalnak könyvelve elfelültem, és kajánul követelőzni és fenyegetőzni kezdtem. Észrevettem, hogy a legnagyobb rémületet azzal váltom ki, a fejemet mozgatom. Tehát a legkisebb ellenállásra lóbálni és lengetni kezdtem a nyakamon ingó behemót búvár harangot. Feleségem esküszik rá, hogy balackpálinkát is kértem, igen határozottan, és miután rám hagyták, hogy kapok barackpálinkát, vérszemet kaptam, és kijentettem, hogy teniszezni akarok, ami annál meglepőbb, mert soha nem teniszeztem, és nem is éreztem hiányát. Ezek után nyilván fogyatékos tárgyilagosságom büntetéseként altatót kaphattam, mert harcias kevésségem egyelőre szünetelni látszik. Magamhoz térve nagyon örültem, hogy világos van, és számolni kezdtem a magam szakállára. A számítás alapjául világosság és sötétség váltakozását figyeltem, csak semmi mást. Ebből lett aztán az űrzavar és keserves veszekedések forrása. 12-szer lett sötét és megint világos, és én egyre fokozódó önérzettel számoltam tovább, további kombinációk érdekében. Az se tett gyanakodóvá, hogy milyen egyformák ezek az időközök, és hogy Olivekrona is 5-szer vagy 6-szor mindig ugyanígy jelenik meg, az ajtóban nem jön közelebb, biztatóan és elégedetten bólint és eltűnik. De az utolsó felriadásnál valóban homályos volt már. Mikor veszik le a kötést?
Jaj, maga ébren van? Fáj valami-e?
Nem fáj semmi. Mikor veszik le a kötést?
A kötést? Kicsit korán kérdezi. Hát majd, ha kell.
Csak holnap?
Holnap. Majd 8-10 nap múlva.
3 hétig rajta hagyják? Hát ez talán túlzás, vagy rosszul hallotta?
Hogy 3 hétig?
Hát azt mondta 8-10 nap múlva.
Na igen.
Na, meg 12, az 3 hét.
Micsoda 12?
Micsoda? Hát nem 12 napja operáltak meg?
Na, ne bolondozzon.
Hát mikor operáltak?
Ma reggel.
Nem feleltem, hátat fordítottam. Végtelen keserűség öntött el. Hát ennek meg mi az értelme beadni a betegnek magasabb orvos etikai szempontból, hogy túlbecsülte az időt? Csak hogy nagyobb türelemre bírják a továbbiakra való tekintettel? Azt hiszik, most mindent beveszek, mert az agyam sérült? Úgy teszek, mintha elaludtam volna, alig várom, hogy feleségem kimenjen. Rögtön hátamra fordulok, csengetek.
Ne tessék erőlködni.
Jó, jó, csukja be az ajtót, Kerstin nővér. Jöjjön közelebb, és mondja meg nekem, de keltelés nélkül, mikor operáltak engem?
Hogy hány órakor kezdték? Hát 8-kor.
Azt tudom, de mikor 8-kor?
Hát ma reggel.
Köszönöm. És milyen nap van ma maga szerint?
Hétfő.
Úgy. Na jó. Nem kell semmi.
Megigazítanám a párnát.
Hagyja csak, jó lesz.
De tessék csak hagyni.
Kerstin azt állítja, hogy egy darabig szótlanul tűrtem a párnaigazítást, aztán egyszerre villám gyorsan kinyújtottam karom a paplan alól, és a kezére csaptam. Ő azt hitte, fájdalmat okozott, bocsánatot kért, és gyorsan kiment. Olive Krónát már ravaszabbul fogadtam. Nem tettem fel neki egyenes kérdést. Köszönöm, tanár úr, jól érzem magam. Kérem, szabadna egy percre? Nem tudom, jól fejezem-e ki magam. Bizonyára méltóztatik ismerni Kant disziplináit, Técs időérzékletünk formáiról. Mint orvos lehetségesnek tartja, tanár úr, hogy időérzékletünk adottság, amely a szemlélettől függetlenül...
Na, látom, egészen jól van. Viszontlátásra.
Ezek után elmúlik két valódi nap, amiről alig van emlékem. Feljegyzések kerültek a kezembe, néhány oldal írás feleségem lefirkálta olykor, amiket összebeszéltem. Nem érdemes idézni, hasonlatosak azokhoz a korleírásokhoz, amiket locsogó skizofrénekről vesznek fel a tébolydában. Tudákos filozofálás, műveltségen fitoktatása, pedáns megjegyzések, lényegtelen dolgokról. Nem nagyszerű meglátások élet és halál küszöbéről, ahogy a regényes rajongók és a rossz megfigyelők hiszik. Emellett sok a vicc és paradoxul tréfás fordulat a feljegyzésekben, erre valószínűen külön vigyáztam. Ez a két nap kiesett, nem is voltam magamnál, csak rövid időre. Agyburok gyulladás jelentkezett 40 fokos láz kíséretében. Ezt később tudtam meg, mikor túl voltam a veszélyen. Órákon át fekszem, gondolkodva pislogok. Nem panaszkodom, nem hívok senkit, nem kérek semmit, várok feszülten. Ha valaki bejön, nem mozdulok, lefelé nézek, mintha nem érdekelne. De mikor ki akar menni, megszólalok. Kérem egy percre. Tudom, hogy komplikáció állott be, felnőtt ember vagyok, jogom van tudni, mi történt. Családom is van, és intézkedni óhajtok. Tessék pontosan megmondani, hány napot élhetek még. Mindig semmit mondó válaszokat kapok, mégis makasul elmondom újra mondókámat, sietve nehogy kimenjenek közben. Miután kimentek, magamban elismétlem a kérdést, aztán elhallgatok. Ezek azonban csak visszatérő állapotok, az ébrenlét ritka percei. A többi hosszú-hosszú, sötét, egybefolyó álom. Később bejött feleségem és Olive Króna. Erővel felültetett, sokáig vizsgált. Nem volt egy szavam se ezúttal.
Szóval mióta is tart?
A feleségem valamit magyarázott.
Na, akkor ennek most véget vetünk, éppen elég volt. Egy kicsit megcsapolom. Görbedjen előre, amennyire csak tud.
Most mesterművet fogunk látni.
Hálából udvariaskodott, amiért a tanár végzi ezt az egyszerű munkát. Kár volt szólnia, pedig jót akart. Lehet, hogy Olive Krona pillanatra zavarba jött. Pehünk volt mindhármunknak. A következő pillanatban akkorát ordítottam, mint egy sakál. A tű úgy látszik, pont egy idegdúzba szaladt bele, Olive Krónával is talán először történt életében. Egy pillanatig tartott, de soha életemben ilyen émeítő fájdalmat nem tapasztaltam. Egyébként egész betegségem alatt ez volt az egyetlen nem tetszés nyilvánítás, ami torkomat elhagyta. Utána rögtön tárgyilagos lettem, és megkérdeztem, mennyi folyadékot kapott a gerinc csatornán át. Fél teás csésze eddig felelte, szintén nagyon előzékenyen, de még lesz belőle. Késő délután panaszkodni kezdtem, hogy szeretnék felülni.
Azt nem lehet, de tessék hanyat feküdni, majd alátámasztom a fejét. Csak 37,6 a hőmérséklet.
24 órával a műtét után elég szép.
24 óra? Holnap reggel lesz éppen egy hete.
Ezek már megint napok, felismerhetők és ellenőrizhetők, neve és száma van mindegyiknek, 24 órából állnak, és megszakítás nélkül kapcsolódnak egymásba. Minden napnak megvan a maga gyötrelme és gyönyörűsége. A mai reggel például istenien kezdődött, a reggelinél megállapítottam, hogy az ételnek megint íze van, a régi, gyönyörűséges, ismerős ízek, és méghozzá új változatokban ízek, ízek, nyelv és íny mámora és boldogsága, hát visszatértek hozzám. Úgy köszöntlek benneteket, mint az újszülött az első korcs tejet, mikor langyosan és habosan lefut a torkát. Mikor Olive Krona bejön, forró hála önt el valami, nagyon szépet szeretnék mondani neki, de Olive Krona ezúttal mogorva és szűkszavú, siet szórakozott. Még a tartalmában hízelgő nyilatkozatban is, ahogy az ajtóból visszafordult, türelmetlenséget és szemrehányást érzek ki.
Kicsoda jön a hazájában? Elárasztanak levelekkel Magyarországból. Gratulálnak, hogy megmentettem az életét.
Délután megérteni vélem, miért volt Olive Krona rossz kedvű. Mikor elmentek a látogatók, egyedül maradunk feleségemmel. Látom, hogy nyugtalan, felugrik, kisiet, megint bejön, nem figyel. Mi baj?
Nem hagy békén a viking. Már harmadszor figyelmeztet, hogy mondjam meg magának.
Úgy, miről van szó?
Hát mit tudom én, nem tudom, miért olyan sürgős. Hisz talán...
Szóval?
Mi... Szóval, izé... Úgy látszik... Hát kérem... Szóval azt üzeni, hogy az életét megmentette, de...
De?
De... A szeme világát már nem tudja visszaadni.
Eleget láttam életemben. Több szavam nincs. Kínos hallgatás, ő nagysága nem ismeri ki magát. Könnyeket várt, kétségbeesést, legalábbis szenvedélyes kérdéseket. Nem kérdezek semmit, de már ott bujkál bennem a törvény ítéletét egyéni önérzetünk, kivételességünk nevében megvető csak azért is. Lehet, hogy orvosi szabály szerint megvakulok, de a diagnózis elfelejtette, hogy rólam van szó. Csak alkalomra vártam. Jól aludtam, a porokból csak fél adagot kértem, mert másnap délelőtre kilátásba helyezték a kötés eltávolítását. Olive Krona és Söjkvist együtt végezték az ünnepélyes aktust. Behúny szemmel, mámoros boldogsággal élveztem a halk pattanásokat és nyisszanásokat, ahogy átvágják és lefejtik a hatalmas köteg gészt és vásznat. Szinte grammonként éreztem a megkönnyebbülést, ahogy a súlyoktól megszabadulok. Utána megnézhettem magam a kézitükörben, őrült komikusan hatott rám, hogy fülig érő nagy szám és vaskos orrom biztatóan és szemérmetesen mosolyogni próbált, mint egy boldog mennyasszony a Mirtus koszorú alatt. 3 órakor egy percre egyedül maradva óvatosan körülnéztem, és nekifogtam a kitervezett ellenőrző kísérletnek. Éjjeli szekrényem üveglapján ott feküdt a kikészített könyv Thomas Mann Józsefe, magam elé tettem a paplanra, felvettem rendes szemüvegemet, amit 3 éve használok, aztán lapozni kezdtem dobogó szívvel, mint a kártyás, mikor gusztálja a lapot, amire élete legnagyobb tétjét feltette. A 237. oldalon megálltam. Mikor feleségem bejött, csendesen azt mondtam neki: most pedig ide figyeljen. A következőket üzenem a vikingnek, és még kissé akadozva és vontatottan, de már összefüggően olvasni kezdtem. Sebei elvarrasodtak, és meglehetősen begyógyultak odalen, és szemeinek duzzadása is annyira lelohadt, hogy ki tudta nyitni, ferdén feltekintett alóluk, kíváncsian nézett megmentőire, még mosolygott is csodálkozásukon. 4 óra múlva lent voltam a szemészeti osztályon. A tartózkodó modorú szemész szótlanul vizsgált hosszú percekig, aztán ezt mormogta: ein Wunder, ez csoda. Május 25-én 3 héttel a műtét után a benyitó Olive Kronát azzal fogadtam, hogy megbolondulok, ha nem enged felülni legalább. Lecsendesített és elment. Sejtelem se volt, mi lesz velem. Másnap május 26-án délelőtt jött be váratlanul.
Na, mi újság?
Fel szeretnék ülni, tanár úr.
Felülni? Miért éppen felülni? Álljon fel és járjon.
Olyan volt, mint egy álom a Bibliából. Felültem, egymás után emeltem fel lábaim, letettem a padlóra, aztán kiegyenesedtem, a kötéltáncos áll így fel produkciója csúcspontján, egyensúlyozva a Niagara fölött. Aztán 2 lépést tettem, megálltam, megint tettem 2 lépést.
Na, hiszen egészen jól megy. Mikor akar kimenni?
Holnap.
Ahogy tetszik. Holnap reggel elhagyhatja a kórházat.
Grand Hotel Salcedo-Badet. 10 napja üdülök itt a parkra néző földszinti szobában. Apró lázaktól eltekintve egész jól vagyok, csak hangulataimmal bírok nehezen. Olyan érzékeny lettem, mint egy csecsemő, és olyan érzelmes, mint egy kis cseléd. Úgy állat belőlem a részvét minden élő és élettelen felé, mint az influenzás nátha. Egy reggel sütkérezem a parton. Karcsú, szőke, leány szaladgál izgatottan a közelemben, keres valakit, kérdezősködik, egyszer csak megfordul és szelesen felén fut. Uncle, uncle! Sírva és nevetve esik a nyakamba, összecsókol. A hall ajtajában ekkor jelenik meg egy őszülő hölgy, az édesanyja. 25 éve nem láttam gizinővéremet, hajszínén kívül keveset változott. Reggel érkeztek Oszlóból. Noémi most 21 éves. Sokáig sétálgatunk újszülött unokahúgommal a ligetben és a töltés szélén. Nini, kis norvég rokon, mit meséljek neked déli hazámról, hogy ábrándjaidra is vigyázzak? Hisz annyit álmodoztál róla, magyari Imre nótáit hallgatva a rádióban. Egyet mást sorsunkról is beszéltek otthon, és rólam is, akinek legutóbbi kalandját ismered, és nyomait még láthatod rajta. Nini, kis norvég rokon, azt kérdezed, boldog és büszke vagyok-e most, hogy újjászülettem? Vagy talán megtörtnek és rokkantnak érzem magam, hajó töröttnek, akit egy irgalmas hullám partra vetett, megajándékozva őt a maradék élet alamizsnájával? Akár így volna, akár úgy, köszönöm a részvétet, kicsi nini, mert egy kicsit így is megérdemlem, és egy kicsit úgy is. Ha elszánt volnék és bizakodó, nem volnék boldog, hidd el. De ne hidd az se, hogy boldogtalanná tenne a tudat, ha hajótörött vagyok. Csodálkozom a nyugalmamon, hogy hajótöröttnek nevezem magam éppen most, mikor megmenekültem, viszont mégsem átkozom sorsomat körültekintve a Kopár szigeten, amiről már is láthatom, hogy számomra lakatlan és elhagyatott. Te elképzelted, kedves kis nini, a büszke hajót, ahogy dagadó vitorláival szeli a felhők szövetét. Na hát igen. Ez a hajó a mi hajónk volt, az én hajóm volt, és azt sem tagadom, sok drágasággal megrakottan futott el célja felé. Hol is volt a cél? Minő jó reménység fokán? Úgy volt bizony, hogy sok aranyra és gyémántra cserélik be az értékes holmit, amivel boldog és hegyke kereskedő, útnak eredtem ezen a hajón, magam kormányosa, magam kapitánya. Ennek bizony vége, kis rokon. Sok szép holminak, színes kristály üvegnek, gomboknak és kösöntyűknek, illatos rózsaolajnak, ezer tarka csecsebecsének vége. És hogy mégis ilyen derűs és mosolygós vagyok? Látod, én nem haltam meg. A roncs kidobott magából, és jól sejtettem, hogy ami ezután jön, nem a legtöbbnek elérése, hanem a legkevesebbnek kivárása, amivel újra kezdhetem az életet. És úgy jártam a világban már is, ahogy Robinson szigetén illik járni a hajótöröttnek. Ajándéknak vettem minden lomot és szemetet, amit háborgó vizek tetején leltem, hulladékát a büszke hajóknak. És megszoktam mindenben meglátni az alamizsna értéket, és feledni azt, ami hiányzik, értékelni a minimumot a maximummal szembe. Elfogadni adósomtól ezred részét annak, amivel tartozott, lemondani a többiről, megelégedni vele, ha hitelezőm csak egy font húst kért a testemből, csak egy bőrt nyúzott le rólam könnyelmű adósságom fejében. Felháborodni sors igazságtalanságán, ember igazságtalanságán, ugyan kicsi nini. Nincs ennek helye Robinson szigetén. Elárult a barát, megcsalt a bajtárs, kifosztott a kalmár. Ugyanakkor látott, karjába ölelt az ismeretlen, megmentett az idegen, visszaadta a legfőbb gúnyámat, a bőremet, akire rábíztam. Oda néz. Mi az ott a fövényen? Ó, földön túli boldogság, ó, tündérálom! Heuréka, egy lyukas kanál, bizonyára az elsüllyedt hajóról való. Ezzel a kanállal kikaparom, kiásom a sziklát, és kunyhót építek rá, hallod? Mához egy évre palotám lesz ezen a lakatlan szigeten. Emlékszel kisnini Cézár mondására Egyiptom földjén? Aki nem remél semmit, nem esheti kétségbe sem. Soha. Régóta nem remélek én sokat. Köszönöm magyar barátaimnak, hogy nem hagytak elveszni. Köszönöm aggodalmait mindenkinek, aki aggódott értem. Köszönöm idegenek imáját. Köszönöm kis rokon, hogy türelmesen hallgatsz. Köszönöm Olive Krónának hátralévő éveimet. És köszönöm az olvasónak kegyes és szíves figyelmét.
Magyar Rádió Karinti színpadának műsorát hallották.
Utazás a koponyám körül.
Karinti Frigyes regényét rádióra alkalmazta Kaposi Miklós.
Az írót Latinovics Zoltán személyesítette meg.
Közreműködött Benkő Gyula, Faragó Sári, Gálvölgyi János, Gregus Zoltán, Keres Emil, Lukács Margit, Maros Gábor, Márton András, Németi Ferenc, Pándi Lajos, Pzsota Irén, Ráda Imre, Spányik Éva, Verebi Iván.
Zenei munkatárs Trost Margit.
A szerkesztő munkatársa Nyilas János. A felvételt Galambosi Endre és Bányai Rezső készítette.
A rendező munkatársa Bán Zoltán.
Rendezte Marton Frigyes.
A regény rádió változata 1973-ban készült, és utoljára 1988. július 21-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Szabó T. Anna verseit Börcsök Enikő olvassa fel.
Titkos írás. Illat, aminek nincs neve. Megfészkel az emlékezetben, de nem köthető semmihez. Mondhatatlan, idézhetetlen. Az illattal telt pillanat. Megállsz egy lélegzetnyire, van valami, de nincs neve. Emlékszel rá, de nincs mire. Úgy olvasni a jeleket, gyökerek kalligráfiáját, giliszták írását a földben, pockok göcsörtös betűit, avar között a bogarak, kérgen a hangyák verseit, mint őszi erdő talaján a szimatoló róka orr. Hullámmorajlás. Hullámmorajlás kavicsos parton. Jön, jön a végtelen messzi vizekről, freccsenve átbukik, visszagörög. Sirálytól benne, hínár benne. Átfordulva és fellebegve, alámerülve, kibukva újra, ringva, pezsegve, zsizsegve, forva, forog, örvénylik, fellepörög. Tenger soha nem oltott szomjunk. lebegtetsz minket, forgatsz minket, tértelen téres tágasságba, örök nem létbe ringatsz minket. Hullámmorajlás kavicsos parton, anyagporlasztó energiák, tenger is égbolt lélegzése, távoli szélvész örvénylése idáig érzik. A közönös partot önkénye szerint rendezi át. Örökké forgó kaleidoszkóp, sürget a szél és forgat a nap, kitartja számon örök létiglen nappalaidat, éjszakáidat. Hullámmorajlás kavicsos parton, buborékosan felsistereg, talpad alul a kavicsot mossa, bizserget, szédít, hív a tilosba. Ha belejted magadat egyszer, csontodat őrli, forgat a tenger, suttog, hogy engedd el magad. Tenger, soha nem oltott szomjunk, lebegtetsz minket, forgatsz minket. Hullámmorajlás kavicsos parton, akár az ólom, súlyos a hab. Este. Mosógép dobja, dübörög, habban dobálja a ruhát, homok forog a lefolyóban, tükörben lámpa holdja süt. Táskában kagyló törmelék, tálkában színes kavicsok, monoton tücsök szó csörög, forgódobban örlődő érme. A pengék közé visszahull a dinnyevágó konyhakés. A napszemüveg peremén fehéren világít a só. A foncsorozott üvegen kettős kísértet imbolyog. Hajlong, helyre rak, rendbe tesz, de valójában nincsen itt. Haja még sós víztől kusza, fülében hullám dübörög. Szórakozottan örvényt rajzol a kád alján meggyűlt homokba.
Szabó T. Anna verseit Börcsök Enikő olvasta fel, szerkesztette Reményi József Tamás, rendezte Szabó Kálmán. A hangfelvétel 2002-ben készült, és utoljára ugyanabban az évben, március 21-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Rövid zene után újabb Szabó T. Anna verseket hallhatnak. Szabó T. Anna olvassa fel verseit.
Ezt tegnap írtad. Üzenetet hagysz saját rögzítődön, s egy perccel később visszahallgatod. Te beszélsz. 8-10 városnyira innen. Lefényképeznek, digitálisan. Nincs film, papír, elég egy pillanat. Már is ott teszed a gyümölcslevest a kerti asztalra tett laptopon. A képen kerti asztal, te és a laptop. És mindez egy napon. Nyomot hagyott a percek finom homokján a léted. Megcsendesült az órák árapája, hogy időd titkos írását elolvasd. Felé hajolsz, mint jóstükör fölé. Magad látod. Ez valamit jelent. A későbbi vonattal érkezem. Kert, házfal, asztal, képernyő, kanál. Kitárva múltad, karnyújtásnyira. Nem jelent semmit. Már is távolodsz, és talpad nyomát elönti a víz. Örök jelen időben, egy félreolvasott Ferenc Győző sorra. Most átmegyek a még szobán. Ablaknál állok. Alkony. Sétál a sötét, tétován megáll az utcasarkon. Majd szétárad, kiterjed, és az észrevétlen erjedés jelét meglátja rajtam. És mire visszafordulok, a szoba nem szoba. Mindegy, állok vagy megfutok, mert lépnem nincs hova. Egy helyben áll ki, menekül. Ugyanaz kívül és belül. Nem is volt más, soha. Ott vannak, őrzi a tudat, a különféle tárgyak, ahogy megadták magukat az egységes homálynak. Mert azoké az irgalom, akik süketen és vakon mennek a pusztulásnak. Most átmegyek a nem szobán, kilincsen a kezem. Majd becsukom magam után, és nem emlékezem. Ajtó alatt egy sávnyi fény, ha átjutok, a túlfelén ismét lesz életem. Mindent vagy semmit. Tétre tesz, tudom, halálra szán, aki pont ezt az életet, e szobát szabta rám. Itt napra nap a létatét. Szabadon átjár fény, sötét, ajtaján, ablakán. Hínár. Hínár a test, nehéz szagú, síkos, szúrós, zsíros hínár. Húzza fuldokló lelkedet. Vergődni, ellenállni, kár. Miért küzdenél? Merülj alá. Fellélegzel a víz alatt. Belőle élsz. És benne élsz. Akár a rejtező halak.
Szabó T. Anna olvasta fel verseit, szerkesztette Reményi József Tamás. A hangfelvétel 2000-ben készült, és utoljára ugyanabban az évben, augusztus 8-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió szombathelyen 93 MHz.